Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lektorokat avatott az egriesek, a főegyházmegye hitoktatói számára rendezett háromnapos konferencia záró szentmiséjén az Egri Bazilikában. Az érsek a szentmise kezdetén köszöntötte a hitoktatókat, akik a háromnapos programon megerősödhettek hivatásukban és elkötelezettségükben. Ezután a főpásztor azokat a férfiakat és nőket köszöntötte, akiket alapos teológiai és lelki felkészítés után ebben a szentmisében ünnepélyes keretek között lektorokká avat. Homíliájában Ternyák érsek kiemelte, egyedül Istennek áll hatalmában az, hogy megerősítsen valamennyiünket az ő szolgálatában. Erre mindannyiunknak szüksége van. Hozzáfűzte, a lektorok Isten szavát olvassák fel a közösség előtt. A hitoktatók számára is a Biblia az az alap, amelyen keresztül megismertetik a gyermekekkel Jézus életét, tanítását, és a Biblián keresztül vezetik be őket az egyház életébe és az Isten országáról szóló üzenet megértésébe. A főpásztor a lektorokat, akik a liturgiában kapják meg megbízatásukat, az Isten igéjének a hírnökeinek nevezte. Ők az egyházban az egyházért szolgálnak, akik a feladatukat mindig a helyi lelkipásztorral teljes egységben és az ő irányítása alatt kell, hogy végezzék. Az érsek buzdította a lektorokat, hogy elmélkedjék át, amit felolvasnak, hogy annak boldogító és éltető szellemét napról napra egyre jobban elsajátítsák és megvalósítsák saját életükben is. A szentbeszéd végén Ternyák érsek köszönetet mondott dr. Dolhai Lajosnak, a Hittudományi Főiskola rektorának, valamint az oktatóknak, hogy a lektoravatásra érkezőket felkészítették szolgálatukra. Majd a főpásztor kérte az urat, hogy gyarapítsa tovább a szolgálattevők, valamint a papi és szerzetesi hivatások számát. Az ünnepi liturgiában 45 férfi és 2 női lektort avatott az egri főpásztor. Megjelent a Szilágyi Szabolcs prédikációit tartalmazó újabb kötet. A Magyar Kurír Újember kiadványok sorozatában, a Radványi Benedek által összeállított kötetben Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános válogatott prédikációit olvashatjuk. Hogyan függ össze Isten kapcsolatunk az emberi működésmódunkkal? Meg kell-e előzni a tapasztalatainknak a hitre jutást? Mi miatt elengedhetetlen, hogy az alapvető kapcsolataink rendben legyenek? Többek között ezeket a kérdéseket feszegeti a Szilágyi Szabolcs atya prédikációból szerkesztett második kötet, melyben az elsőhöz hasonlóan bibliai üzenetekre építő, de a hétköznapok témáira fókuszáló rövid írások is találhatók. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dísztermében rendezte meg a Reménykör és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kara közösen a Paradigmaváltások az akadályozottsággal élő személyekről szóló katolikus tanításban című konferenciát. Az egész napos tanácskozás célja az volt, hogy összehasonlító vallástudományi, biblikus, pszichológiai, erkölcsi és pasztorális nézőpontból is körüljárja a fogyatékossággal élő személyek helyét az egyházban, és bemutassa azt a szemléletváltást, amely ma a katolikus gondolkodást egyre inkább áthatja. Azt, hogy az akadályozottság nem hiány, hanem a kapcsolat és a kinyilatkoztatás helye. A rezsicsökkentést sikerült megvédeni, a török áramlat és a barátság vezeték esetében Magyarország teljes mentességet kap az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, miután Washingtonban tárgyalást folytatott Donald Trump amerikai elnökkel. Hangsúlyozta, az amerikai Egyesült Államok elnöke nagyra becsülését fejezte ki Magyarország iránt, üdvözli Magyarország polgárait. A budapesti találkozó pedig napirenden van, de egyelőre nem tudni, mikor tarthatják meg az ukrajnai konfliktus lezárását célzó eseményt, tette hozzá a miniszterelnök. A kormányfő jelezte, mind az amerikai, mind a magyar kormányzat elszánt a béketeremtés erőfeszítéseinek folytatásában. Végül az időjárásról. Átmeneti szakadozások mellett többnyire erősen felhősborult lesz az ég. Az ország keleti kétharmadán többfelé valószínű eső, zápor, a nyugati megyékben kisebb az esély a csapadékra, ott enyhe szitálás lehet, Gyenge, mérsékelt marad a keleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 14 fok között várható. Késő estére 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óra látogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
hét évfordulója.
1956. november 4-én hajnalban indult meg a szovjet hadsereg magyarországi inváziója, aminek célja a forradalom leverése, a szocialista blokkból kilépni szándékozó, Nagy Imre vezette kormány megdöntése és a demokratikus rendszer felszámolása volt. A következő napokban a világ felháborodva, ám tétlenül figyelte, ahogy a szovjetek páncélosaikkal megszállják Magyarország városait, lefegyverzik hadseregét és hatalomra juttatják Kádár János munkás paraszt forradalmi kormányát. Most következő műsorunkban dr. Bartók Béla történész segítségével elevenítjük fel azokat a napokat. Ha tehetik, tartsanak velünk! Hogyan döntötte el a Szovjetunió mi alapján, hogy beavatkozik az 1956-os magyar forradalomba?
Hát néhány napig a Szovjetunióban is zavar uralkodott abban a tekintetben, hogy mit tegyenek a budapesti felkeléssel, illetve milyen viszonyuk legyen az eseményekhez. És ugye Nikita Hruscsov volt az, Szovjetunió kommunista pártjának főtitkára, aki nagyon sokat konzultált egyrészt a szovjet hadsereg vezetőjével, pártvezetése, másrészt pedig a szövetséges kommunista országoknak a vezetőjével. És nagyon féltek az Egyesült Államoknak a fellépésétől. Elég feszült volt a helyzet. Egyébként is ugye a szuezi események miatt, mert 1956. október 30-án Nagy-Britannia, Franciaország és Izrael megtámadták Egyiptomot azért, hogy a szuezi csatornát a saját fennhatóságuk alá vonják. Ez igen kijelezte Egyiptom kapcsán a szovjet-amerikai viszonyt. Ugye akkor Budapesten kirobbant a forradalom, és nagyon körültekintően szerettek volna eljárni Moszkvában is az események kezelésében. Amikor látták, hogy az Egyesült Államok inkább Egyiptom felé fordítja figyelmét, akkor gondolták úgy, hogy most már határozottabban föl lehet lépni a budapesti felkeléssel szemben. Ehhez azonban meg kellett nyerni a szövetséges országoknak a beleegyezését, és épp ezért Hruscsov nagyon rövid idő alatt minden szocialista államnak a vezetője, pártfő titkárával konzultált, a kínaiakkal, csehszlovákokkal, románokkal és a jugoszlávokkal is, és az ő beleegyezésük alapján döntöttek úgy, hogy fegyveres erővel fognak föllépni a budapesti forradalommal szemben, és el fogják folytani ezt a megmozdulást. Tehát a végső szót végül is a Szovjetunió mondta ki, olyan feltételekkel, hogy az Egyesült Államok nem fog beavatkozni, és a budapesti forradalom miatt nem fog egy szovjet-amerikai fegyveres konfliktus kirobbanni.
Miért nem segített a nyugat?
A másik világháború utáni korszakot jaltai rendszernek is nevezik, mert a második világháború végén Jaltában egyeztek meg a szövetséges nagyhatalmak vezetői abban, hogy kialakítják saját befolyási vezetéket Európában, és abban is, hogy ezt fenn fogják tartani. A budapesti fölkelés azt jelentette volna, hogy ez a jaltai rendszer felborul. Ez a megegyezés, ez megsérül, mert egy olyan állam, amely a Szovjetunió befolyási vezetéhez tartozik, el akarja hagyni ezt a befolyási vezetet, hogyha Magyarország kinyilvánítja semlegességét, illetve ki akar lépni a Varsói szerződésből, a Szocialista Országok Katonai Szövetségéből. Tehát Magyarországnak ez a lépése az egész jaltai megállapodást felborította volna. Az Egyesült Államok is ragaszkodott ehhez a status quo-hoz, a fennálló helyzethez. Ennek a fenntartása az ő érdekeit is szolgálta ez, és csak abban az esetben lépett fel, hogy a Szovjetunió ezeken a befolyási övezeteken kívül próbált beavatkozni a másik nagyhatalom befolyási övezetében élő országok belpolitikai életében. Ugye ez történt Görögországban is, amely esetében Jaltában úgy egyeztek meg, hogy Görögország nyugati befolyási vezet lesz, a Szovjetunió pedig ebben az esetben aktívan támogat az ottani kommunista pártot és a partizán hadsereget. Ebben az esetben az amerikaiak nagyon keményen föléptek a kommunista befolyással, behatolással szemben. A magyarországi beavatkozás tehát nem állt érdekükben.
Tehát félő volt, hogy milyen hidegháborús helyzet volt, hogy tulajdonképpen akár egy harmadik világháború is kirobbanhat, hogyha esetleg a nyugati hatalmak segítenek nekünk.
Igen, mert bár már az igen éles szembeállás véget ért Sztálin halálával, de még éppen csak elkezdődött valamiféle enyhülés, és még nem kimondottan a bizalom jellemezte a szovjet-amerikai kapcsolatokat. Az amerikaiak is kíváncsian figyelték a moszkvai Kremlben történő hatalmi harcokat, és nem lehet tudni, hogy melyik frakció, melyik csoport fog hatalomra kerülni a szovjet kommunista párt vezetésén belül. Félő volt, hogy sztálinista visszarendeződés következik be, amely csak elmérgesíteni a helyzetet, hogyha valamiféle beavatkozás történne Magyarországon. A forradalom leverése után a kádári propaganda folyamatosan hangoztatta az amerikai imperializmusnak a bűnösséget a 1956-os úgynevezett ellenforradalom kirobbanásában. Többek között a Szabad Európa Rádiót is, hogy milyen hiú reményeket táplált az emberekben, hogy tartsanak ki, mert segítséget fognak kapni majd, és az Egyesült Államok be fog avatkozni, és szálljanak szembe a szovjet csapatokkal, és ne tegyék le a fegyvert. Ez a kádári propaganda szerint is egy rendkívül hazug biztatás volt, amely emberek ezerét kergették a kétségbeesésbe és esztelen cselekedetekbe. Az utóbbi években megint valami hasonlót tapasztalatok a 1956-os kutatásokban. Most már szabaddá váltak a Szabad Európa Rádiónak a hanganyaga is. Budapesten ezeket lehet kutatni, meghallgatni, és jelentek meg olyan írások, amelyek ismét Szabad Európa Rádiót vádolják valamiféle hamis ámítással.
Illúziókeltéssel?
Igen. Illúziókeltéssel. Azzal, hogy ne vegyék figyelembe a realitásokat a forradalmárok, hanem a túlerő ellenére is, meg a külpolitikai helyzet ellenére is tartsanak és harcoljanak az utolsó töltényig. Mondjuk hozzátartozik az igazsághoz, hogy a Szabad Európa Rádiónak a funkcióját is meg kell vizsgálni. Hát a Szabad Európa Rádió és a Szabadság Rádiónak a feladat kimondan propagandisztikus célokat szolgál. Tehát azt a feladatot kapta az Egyesült Államok kormányától, hogy tájékoztassa a kelet-európai diktatúrákban élő lakosságot a diktatúrának a bűneiről is többek között, illetve leplezze le a törvénytelenségeket. Úgyhogy propagandisztikus célja volt mind a két rádiónak, ennek a propagandának tulajdonképpen megfelelt a forradalmak a napjaiban is. 50 utáni megtorlás kapcsán először azt kell elmondani, hogy több mint 300 volt azoknak a száma, akiket kivégeztek a forradalomban való részvételért. Aztán 20 ezer fő került börtönbe, kb. 13 ezer főt internáltak, és 150-200 ezerre tehető a külföldre menekültek száma, akiket később disszidenseknek neveztek, és igazából az ő távozásuk a nagy veszteség Magyarország számára, mert ezek fiatal emberek voltak. 20-as éveik elején járó fiatal emberek, akik külföldön alapítottak családot, ez demográfiai szempontból is érezhető volt az 1960-as évek elején. Generációnak a fele, vagy nagy része veszett el a magyar társadalom számára. Ha ezek a tehetséges fiatal emberek Magyarországon maradnak, a kommunizmus viszonyai között nem futhattak volna be olyan pályát, mint kint a demokráciában, ahol az oktatás lehetővé tette számukra, hogy hozzájussanak különböző ösztöndíjakhoz, meg kutatási támogatáshoz. Igazából a demokrácia körülményei tették lehetővé számukra az, hogy tovább tanuljanak. Ott nem mindenki végzett ott sem egyetemet, aki elhagyta az országot, meg nem futott be ilyen tudományos karriert, de még egyszer mondom, hogy a társadalomnak, a demokratikus társadalomnak és a politikának a lehetőségei sokkal több lehetőséget nyújtottak számukra a beilleszkedésre, illetve a képességeinek a kibontakoztatására.
Sír az ég is felettem, azt hallottam, várnak már rám túl a magas hegyeken. Lovam hátán
szeje haj, félre fordul a nyereg. Nem ölelsz már engem többé, nem. Nem ölelsz. Elátkozott föld a szívem, gyászban vagyok, te érted. Árva lettél mindörökre, a harang szó most feletted. Lovam hátán seje haj, félre fordul a nyereg. Nem jöhetsz már vissza hozzám, nem. Nem jöhetsz. Jöhetsz már vissza hozzám, nem.
Miért értelmezik még mindig félre 1956 üzenetét, illetve miért tud a mai magyar fiatalság ilyen keveset az 56-os eseményekről?
Hát miért nem tudnak többet 1956-ról fiatalok? Azért, mert egyrészt maga 1956 is a napi politikának a része, különböző politikai pártok, különböző politikai szervezetek, egyesületek különbözőképpen értelmezik az akkori eseményeket, különböző véleményeket alkotnak a forradalomnak a vezetőiről, vezető személyiségéről, különböző egyesületeknek más példaképeik vannak, más személyeknek a tevékenységét emelik ki. Hát a közoktatásban is egészen más a helyzet, meg egyáltalán a 21. századi magyar társadalomnak egészen másfajta céljai vannak, és másfajta érdekei vannak, mint a múltnak a megbecsülése, úgy veszem észre, legalábbis a történelmi közelmúltnak a megbecsülése. Meg talán az is fontos, hogy azok közül, akik 1956-ban a frontnak egyik vagy másik oldalán harcoltak, ők és a gyermekeik is másképpen értelmezik ezeket az eseményeket, tehát a családi hagyomány is megosztott ebben a kérdésben, azt hiszem.
és ne hidd, hogy hiába életed rá bízod, életed szenvedés, s ha halál majd szemedben néz, vállalt büszkén ősei.
Az elmúlt fél órában dr. Bartók Béla történésszel elevenítettük fel az 1956-os forradalom leverésének körülményeit. Műsorunk egy régebbi adásunk szerkesztett változata volt. További szép napot és jó rádiózást kívánok minden munkatársam nevében. Túri Saroltát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, köszöntő önöket a szerkesztő Somosvári Eszter Anna. Mai adásunkban folytatjuk a két hete megkezdett beszélgetésünket Kós Patrícia, író, szerkesztő, fordítóval, az Árnyak hangja című kötet szerzőjével. Legutóbb ott hagytuk abba, hogy melyek a kedvenc műfajok, illetve zsánerek, amelyekben szívesen alkotsz. Említettünk novellákat, a fantasy, illetve a női pszichotrillereket. Az első regényed az fantasy műfajban íródott, és meg is jelent 2024-ben.
Igen, már megjelent tavalyi év során a Maxim kiadónál az Árnyak hangja, ami amúgy a Maxim kiadó első regénypályázatának a Dream kategória nyertese volt.
Úgy kezdted el írni, hogy a pályázatra, vagy volt már egy történeted, és végül azt adtad be?
Pont a 2024-es év volt az, amikor a Maxim kiadó elindította a regénypályázatát, előtte viszont a könyvmai képzőnek is ott volt az Aranymosás pályázata. Ez a regény már egyszer, azt hiszem, 2 évvel korábban belett oda is adva. Sajnos a második lektori szakaszban kiesett a regény, viszont ott ugye kaptam segítséget, hogy mi mentén kellene elkezdeni javítani. Én ezt ki is javítottam, és a Maxim kiadónak a pályázatában benne volt, hogy ugyanazzal a regénnyel nem lehet nevezni, ami mondjuk pont egy másik kiadó pályázatán fut. Elég egyértelmű volt, mert tudtuk, hogy ugye együtt futott a két pályázat, úgyhogy gyakorlatilag én akkor 2 külön regénnyel 2 külön pályázatra neveztem.
Azért ez nem kis munka.
Hát mondjuk igen, azt hozzá kell tenni, hogy akkor már évek óta ugye dolgoztam ezeket a regényeken, meg másokon is, tehát nem így 2 hónap alatt írtam meg egyiket sem.
És hogy érzed egyébként, hogy ugye megtanultad a szerkesztést azért, hogy íróként jobb legyél, bevált?
Nem igazán, tehát van, ami igen, például a stilisztikai szabályok, azok már, azokat nagyon szépen be tudom építeni, de például a dramaturgia, a világépítés az még mindig olyan, tehát pont ezért volt az, hogy a sárkányos regényembe is egyszerűen a dramaturgia szétesett a regény felétől, hiába, hogy akkor már ugye dolgoztam is szerkesztőként. Mondjuk akkoriban még hozzátartozik az is, hogy hólabdás író voltam. Ugye vannak különböző írótípusok, a hólabdás az, aki így gyakorlatilag hagyja, hogy a karakterei menjenek és csináljanak, amit akarnak. Nem egy regényem így szétmászik. Tehát van olyan, amit mai napig nem tudok, hogy kéne a karaktereket valahogy összeszedegetni. És az Árnyak hangja volt az a regény, amit másik módszerrel írtam meg. Pont akkor a dramaturgia kurzusra jártam, és volt egy olyan szorgalmi feladat, hogy írjunk cselekményvázlatot egy komplett regényhez. Na ez volt nekem az Árnyak hangja. És én akkor jöttem rá, hogy nekem ez a módszer sokkal jobb. Tehát nem az, hogy hagyom a karaktereket szana széllyel, és folyamatosan írok, hanem a cselekményvázlat az gyakorlatilag úgy néz ki részemről, hogy egy ilyen 10-12 oldalba kompletten felépítem a regényt. És sokkal jobban kibukik, ugye, hogyha valahol hiba van, meg javítani is könnyebb, mert nem 80 oldalt kell kihajítani, csak mondjuk 10-et. És ha nekem már megvan a cselekményvázlat, onnantól igazából nagyon gyorsan meg tudom írni a regényt.
Mint hogyha meg lenne egy váza már, és arra tudod mindig építeni hozzá, amíg igen, aztán kibomlik az egész folyam.
Igen,
belőle.
Onnantól gyakorlatilag csak a párbeszédeket kell kifejteni, leírásokat beletenni, ki kell cicomázni gyakorlatilag. Aha. De maga a cselekmény az úgy fixen megvan, meg ugye a fejemben a világ is addigra nagyjából.
Meg gondolom, hogy a szereplők is tulajdonságaikkal, motivációikkal, mindennel, és akkor nem úgy lesz, hogy bedobsz mindent egy centrifugába, és akkor majd alakul, és ő megy erre, arra, és dolgozom, hogy vissza kell hozni.
Igen, igen.
Ez azért sokat jelent, hogyha az ember megtalálja azt a módszert, amivel hatékonyan tud dolgozni.
Igen, ezért is érdemes mondjuk kezdőíróknak, hogy próbálkozzanak. Próbálják ki ezt is, azt is, amazt is, és meg fogják találni, hogy mi az a módszer, amivel ők tudnak jól dolgozni.
És egyébként nekem ezért öröm látni, hogy sok íróiskola van Magyarországon is most már, és mindig ajánlom, ha esetleg valaki jelentkezik nálam is, hogy szeretne valamit csinálni, hogy mindenképpen kezdjen el valami kurzust, mert nem is gondolja, hogy mennyire sokat jelent az, hogyha más szemszögből, mint szakmát nézi az írást.
Igen, nagyon-nagyon sokat számít. Tehát én is észreveszem, hogyha kezdőíróval elkezdek dolgozni, egyből le lehet szűrni, hogy ki az, aki végzett íróiskolát, akár csak 1 vagy 2 kurzust, akár semmit. És igen, ebben abszolút igazad van, hogy a mai nap már tényleg online is nagyon sok tananyag elérhető, amik nagyon jók, illetve rengeteg a lehetőség, hogy képezze magát az ember. Mert szerintem egy 20 évvel ezelőtt azért ilyen abszolút nem volt.
Nem, örült az ember, ha az egyetemen kapott egy kreatív írás kurzust, és véletlenül el tudta végezni, és akkor azt hitte, hogy fú, most már mindent tudok, aztán érte, hogy nem, még mindig nem. Igen, úgyhogy ez most már így nagy előny. És a másik, ami szintén nekem öröm, hogy a különböző zsánerekben is egyre több magyar szerzővel találkozik az ember. Tehát, hogy addig, amíg ezt mind be kellett hozni, mondjuk Amerikából, Angliából, stb. Is fordítottuk, addig most már Magyarországon is megtalálható az a szerzőgárda, aki akár fiatal felnőtteknek, különböző korosztályoknak, különböző zsánerekben nagyon jó minőségi regényeket tud nyújtani.
Igen, nagyon egyre több a magyar író, és egyre több a jó magyar író. Ami nehézség nekik, hogy a kiadás. Tehát, hogy odáig eljussanak. Nekem is volt olyan íróismerős, gyönyörűen írt, tehát én tátott szájjal bámultam, hogy miket tud, egyik kurzustársam volt, csak egyszerűen nagyon sokan így elvesznek ebbe a darálóban, mert azért nem egyszerű, azt valljuk be.
Persze.
Tehát ha magánkiadásban gondolkodik az ember, ott azért az anyagi hátteret meg kell teremteni, ha a kiadóban gondolkodik az ember, akkor oda azért nem egyszerű bekerülni, mert pályáztatás viszont, én azt veszem észre, hogy kevés van. Már most ugye aranymosás nincsen, a Maximnak még megvan a regénypályázata, meg kisebb kiadóknál szoktam látni egyet-egyet így elvétve.
Igen, és néha vannak ilyen tematikusok.
Igen,
de az is nagyon kevés.
Meg hát vannak megkötések azért. Igen, például szigorúak. Korban is láttam már olyan pályázatot, ami megkötötte, hogy 35 év alattiaknak. Ott azért néha úgy felszalad a szemöldököm, hogy de miért? Tehát egy idősebb miért nem írhatna?
Igen.
Úgyhogy sok a jó magyar író, és tényleg én azt veszem észre, hogy képzik is magukat, tehát már tudatosan, viszont meg kell találniuk a lehetőségeket. Mostanában többen elmennek inkább a magánkiadás felé, mint hogy nagy kiadó.
Lehet, hogy azért, mert nehezebb bekerülni, vagy eleve az a prekoncepciója, hogy mindenképpen nehezebb egy kiadóhoz bekerülni, mintha inkább megpróbálja saját magának. Gondolom ez azért is van, mert ugye nálunk a szép irodalom, meg az úgynevezett, hát ugye most még mindig a ponyvát használjuk rá.
Zsáner irodalom.
De inkább legyen ez igen zsáner irodalom, mert nyilván annyira élesen elválik itthon, hogy néha a kiadók között se tudják eldönteni, hogy most akkor hova is forduljon, miért forduljon, meg mindenkinek csak az óriás nagy kiadók vannak a fejében, még mindig nagyon sokszor.
Igen, pedig vannak kicsi kiadók is, és most itt meg is említeném a Skarlát kiadót, akit ugye említettem, hogy dolgozok nekik. Ők kifejezetten csak magyar szerzőkkel foglalkoznak, tehát fordításokkal nem is hoznak be.
És rengeteg a kis kiadók között is rengeteg minőségi kiadó van. Tehát, hogy azért már nem úgy kell elképzelni, mint mit tudom én, a rendszerváltás után, amikor boldog-boldogtalan adott ki mindent, mert volt rá lehetőség pályázat, nem volt törvényileg szabályozva rendesen, stb. Tehát azért ez most már letisztult, és nem úgy néz ki, mint annak idején.
Igen, csak lehet, hogy az is benne van az íróknak a fejében, hogy esetleg a nagy kiadónál több segítséget kapnak. Tehát jobb a szerkesztőgárda, többet bele tudnak a marketingbe segíteni, mert ugye manapság már ez is nagyon fontos. Szerintem egy kis kiadó ugyanúgy, sőt, talán azt mondom, hogy még lelkesebbek is, mert a nagyoknál már nagyon szétaprózódik így a figyelem, én azt veszem észre. Viszont a kicsiknél esetleg még megvan a kezdeti lelkesedés.
Igen,
és sokkal többet tudnak segíteni. És ott is ugyanolyan jó szerkesztők lehetnek. A magánkiadásban amúgy lehet, hogy sokan azért is mennek el, legalábbis én így látom, hogy ott ugye az ember maga választja meg, akikkel együtt dolgozik, és olyan szerkesztővel, akiben maximálisan megbízik, mert azért ez egy bizalmi kérdés is.
Így van.
Mert hogyha kikap az ember egy olyan szerkesztőt, akivel nem szeret együtt dolgozni, az mind a kettőjüknek egy... Hát nem egy élvezetes munka lesz.
Nem, meg az mínusz minden szempontból, ez biztos, hogyha ha vele kell tovább haladnia.
Igen. Meg tényleg, hogyha az ember kikap egy rossz szerkesztőt, az író a saját regényét is, nem azt mondom, hogy megutálja, de szóval nem egy
de
jó...
De elmegy a kedve, akár még az írástól is mondjuk.
Igen, vagy mondjuk a folytatás megírásától, vagy tehát nagyon sok múlik azért azon, hogy a író és a szerkesztő megtalálja egymással a közös hangot, és hogy ne egy munka legyen, hanem ez egy olyan dolog, amit mind a ketten élveznek.
Kicsit olyan, mint az iskola, hogyha olyan tanárokat kap az ember, akikkel tud együtt működni, és pozitív visszajelzést adunk, akkor szeretünk iskolába, ha nem így van, akkor nyilván nem ez következik be.
Igen, meg nyilván ugye így tud az ember fejlődni, a szerző is így tud a szerkesztőtől nagyon sok mindent megtanulni, de amúgy fordítva is. Tehát én már volt úgy, hogy kontrollszerkesztőként fordítóval dolgoztam együtt, és tőle tanultam nagyon sok mindent meg.
Igen, mert az ember sose tudja, hogy hol talál valami pluszt, ami esetleg még neki nem jött elő, vagy egy problémát, amit a másik mondjuk meg tud oldani, és utána én is be tudom építeni a magam munkafolyamatába, vagy gondolkodásomba.
Meg alapvetően ez egy olyan szakma, ahol folyamatosan lehet fejleszteni magát az embernek.
De talán szerintem ez az egyik legjobb dolog benne, nem?
Igen, igen, én is amúgy nagyon szeretem. Mai napig bújom az internetet olyan cikkek után, hogy na, milyen írástechnikai dolgot nem olvastam még el, vagy akár csak egy korrektori kérdés.
De ez jó, mert a lelkesed is megmarad.
Igen, bízom benne.
Ez fontos. Azt megkérdeztem, hogy ugye mielőtt, vagyis mikor beszéltük, hogy majd jössz be hozzám és beszélgetünk, akkor mondod, hogy egy nagyon sűrű munkafolyamat közepén vagy.
Igen, a nyár is ilyen nagyon munkás, stresszes, mert ott ugye a nyári könyvhétre minden kiadó azért szeretné a legtöbb könyvet kihozni. Nyilván olyankor szorosak a határidők, előrébb hozzák a határidőket, egyszerre 5-6 munkát rázúdítanak, és amikor beszéltünk, akkor meg az őszi könyvfesztelőt voltunk, igen, pont, és az is ilyen, ez a minden egyszerre.
És akkor mindent be kellett fejezned, mindent, igen, be kellett adnod. Megkérdeztetem, hogy mind dolgozol most, vagy hogy milyen terveid vannak.
Hű, íróként, vagy szerkesztőként, vagy
Minden.
Hát ugye a Maxim kiadónál kijött az Árnyak hangja, az első regényem. Még kicsit titok, kicsit nem. A kiadónak már le lett adva a folytatás, és már rá is bólintottak, úgyhogy jövőre valószínűleg jön a folytatás. Most ennek már megkaptam a kis segítséget, hogy mi alapján kell javítgatnom, úgyhogy most a regényt javítgatom. Mellette elkezdtem egy új regényt is írni. Fordítóként, ott már májusig jó betábláztam magam. Jelenleg a könyvmoly képzőnél a Dark Magi sorozatnak csinálom az utolsó részét, de már a Maxim kiadó is ide adott két szintén young adult fantasy zsánerű könyv, úgyhogy ezért is mondom, hogy májusig én teljesen be vagyok táblázva fordítóként. Szerkesztőként ott most egy kicsit szünet, tehát most leadtam ugye a könyvfest miatt, sőt már volt olyan Szabó Krisztának a regényén dolgoztunk nagyon, azt karácsonyra akarják kihozni, vagy december környékén, úgyhogy most így mondtam, hogy egy kis szünetet kérek.
Hát igen, mert ez megfeszít az munka ilyenkor.
Igen, meg tényleg ilyenkor próbálom az elmaradásaimat, mert azért mindenre van határidő, úgy kötjük a szerződést, akár szerkesztőként, akár fordítóként, hogy van egy határidőd, amiben azért illedomos benne maradni.
Akkor a könyvednek számíthatunk a második részére.
Igen.
Egy pár szót beszéljünk már róla.
Az Árnyak hangjáról?
Igen.
Hát ugye ez is fantasy zsáner, young adult, ez boszorkányos. A főszereplő lány az Sorel, ő nem tudja magáról, hogy boszorkány felmenőkkel rendelkezik. A férfi főszereplőnk, Kilian, ő viszont azért érdekes, mert van benne is boszorkányvér, ugyanis halhatatlan. Egy olyan világban, ahol elméletileg a boszorkányság, vagy ahogy a regényben emlegetem őket, umbránik, ez csak a női ágon öröklődik. Tehát ha esetleg fiú gyermek fogam meg, az vagy az anyamében meghal, vagy rögtön a születés után nem sokkal. Viszont Kilient a boszorkány édesanyja, hát fekete tanokkal, meg hasonló nyalánkságokkal életben tartotta. Viszont cserébe halhatatlan lett. Ő már egy több mint 300 éves ember, aki kicsit bele is unt ebbe a dologba. Rájött, hogy mindenki meghal mellette, már egy lovat sem mer szeretni szegényként, mert úgy is tudja, hogy el fog mellőle menni. Illetve, ami még a regényben érdekes, hogy az antagonistát is használom nézőpont karakterként, ő az a tipikus boszorkány. Tehát neki nincsenek jó motivációi, ő tényleg ő vele így gonosz. Úgyhogy három nézőpont karakterrel dolgozok a regényben. Nyilván mindenkinek megvan a maga célja. Sorel az édesapját akarja megmenteni, mert nagyon beteg. Rossz döntést hoz, mert hogy ehhez a Umbránihoz fordul, aki szintén ugye nézőpont karakter, ő Ridva. tőle kér segítséget, viszont a boszorkány cserébe két dolgot kér, hozzon el neki egy férfit, ez lesz Kilian, illetve egy varázskönyvet kell ellopnia a tartományherceg könyvtárából. És Sorello meg van győződve róla, hogy Kilian azért kell a boszorkánynak, mert hogy tolvaj, úgyhogy így kényszeríti arra, tehát meg, gyakorlatilag a bitófától menti meg Kiliant. Nem, tehát Sorello ugye nem tudja, hogy halhatatlan. Kilian meg igazából tesz is rá, hogy hát most felakasztják,
vagy csak nem, aha,
két dolog történhet, ha esetleg elégetik a holttestét, az neki csak jó, mert talán akkor már meghal, amúgy meg úgy is élni fog tovább. Úgyhogy amúgy a regényben pont ez a momentum volt a legeslegelső, amit én láttam magam előtt, hogy Kilient viszik fel a bitófára. Nekem minden indult
az egész
történet. Nekem mindig ilyen kis apró mozzanatokból indulnak a történeteim.
És akkor a köré építed.
Igen, onnan kezdtem visszafejteni, hogy jó, de miért akarják felakasztani, és miért kéne, hogy megmentsem. És Sorel miért akarná megmenteni, és a sok-sok miértből lett egy komplett regény.
Hogy érzed, hogy honnan jönnek az ötletek? Vagy hogy jönnek az ötletek?
Bárhonnan jöhetnek. Volt olyan, amikor úgy ébredtem fel, hogy megálmodtam egy jelenetet, gyorsan le is körmöltem, és abból lett valami. Van, amikor meghallok egy zeneszámot, és abból indul, van ilyen megjelent novellám, ami egy zeneszámból indul gyakorlatilag. De olyan is volt, hogy a férjem mondott egy frappáns félmondatot, és azt építettem tovább, úgyhogy bárhonnan jöhetnek.
Tehát akkor kicsiből szépen utána lehet egy jó nagyot építeni.
Igen, van egy szép nagy dokumentumom, ahova minden ilyesmit felírok, ami éppen megragadja a fantáziámat, már szép hosszú.
De az jó, mert akkor, ha az embernek van egy ilyenje, ahhoz bármikor tud nyúlni, bármivel is foglalkozik éppen, nem? Tehát bármin dolgozom, mindig találsz benne valamit, amit be tudsz emelni, mondjuk.
Igen, igen. Csak például regényötletekben is szerintem már annyi van ott, ami így három életre elegendő lenne, nem tudok annyira gyorsan írni, hogy mindet megírjam.
Akkor is az a jó, ha az embernek mindig van még valami talomban, nem? És akkor tudja, hogy mi.
Igen, igen.
Van előtte cél, amit majd megvalósíthat, amikor ez ideje, vagy a körülmények úgy alakulnak, vagy engedik.
Vagy amikor a regény is úgy gondolja, hogy szeretné, ha megírnák.
Arról nem is szólva. Így van, igen. Egyébként mennyire érzed úgy, amikor írsz, hogy írja magát? Hát ez ugye megint a módszerek egy kicsit.
Igen, amíg hólabdás író voltam, addig nagyon hagytam, hogy írja magát a történet. Én lefekvéskor mindig úgy alszok el, hogy én mesélek magamnak, és volt olyan, például a sárkányos regénynek a folytatása, az majdnem, hogy teljesen így született, hogy lefekvés előtt én mindig szültem magamnak a történetet. Most már, hogy ugye módszert váltottam, így azért nem annyira engedek nagy teret. Legyen meg a cselekményvázlat, meg így azért fejben néha eljátszadozom, és engedem a karaktereimet, hogy próbálgassák magukat, de aztán úgyis az lesz, amit így megkövetel a cselekmény.
De az jobb is, mert az levágja a sallangot egy kicsit, nem?
Igen, feszesebben lehet tartani, meg dramaturgiailag meg lesznek a plotpontok, tehát tudom, hogy hol a felező, hol van a mélypont, így azért nem tudnak annyira szétszaladgálni.
Említetted a könyvfesztivált, elnyújtetted a könyvhetet, és én Auxilizától tudom, illetve ugye látom én is hírekbe jutott, hogy te is szoktál menni találkozóra.
Igen, volt, hogy dedikálni is mentem, azért szoktunk ilyen író-olvasó találkozókat is szervezni, meg még tervezünk is. Tényleg már az is tervezni kéne, mert már megbeszéltük nyáron, csak mindig halogattam.
És milyen érzés egyébként, amikor valaki oda megy hozzád a te könyveddel, hogy dedikáld neki, mert neki nagyon tetszett, és szeretné, hogy aláírt példánya lenne belőle.
Ú, nekem az mindig nagyon nagy megtiszteltetés. Ugye, amikor megjelent az Árnyak hangja, ott az őszi könyvfesztre terveztünk a kiadóval egy dedikálást. És én őszintén megmondom, hogy én nagyon meglepődtem, hogy mennyien oda jöttek, pedig a kiadó is felhívta a figyelmemet rá, hogy azért első könyves szerző vagyok, ez a tényleg az első regényem, azért ilyen 10 embernél többre ne számít, csak mondom, persze, ezt tudom is, és tényleg meglepődtem, hogy a 2 órát gyakorlatilag folyamatosan körmöltem.
Na, de ez nagyon jó visszajelzés.
Igen, nekem ez nagyon jó.
Az
igen, igen, meg az is jó visszajelzés, hogy ugye jelenleg nem is kapható a regényem a kiadónál, már teljesen elfogyott, a Libribe Lirába még így evétve szoktam látni.
Igen, én is ránéztem nyilván, és én is azt láttam, hogy szerintem előjegyezhető a legtöbb helyen valóban, ahogy mondod. Mikor találkozhatnak veled legközelebb, esetleg tudsz már ilyen időpontot, vagy akkor tervezés alatt van még egy következő találkozó?
Pont a Uxalizával tervezünk majd itt Tegerben egy ilyen kis felolvasó estet. Még nem fixáltuk le egyáltalán a dátumot, de már nagyon kellene.
Aha, tehát akkor Egerbe találkozhatnak veled.
Igen, legközelebb. Igen. Amúgy érdemes követni, akár Instagramon, akár Facebookon, mert minden ilyet úgy is kiposztolok azonnal.
Amikor meg lesz az időpont, reméljük, hogy akkor találkozunk majd, illetve a hallgatókat is biztatom, hogy nyugodtan keressenek majd meg benneteket, és köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk a stúdióba, és tudtunk egy jót beszélgetni.
Én köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Kós Patrícia író, fordító, szerkesztővel beszélgettünk. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk. Somosvári Eszter Annát hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván!